Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Sok szeretettel köszöntöm a Halas Rádió hallgatóit, Fülöp Sára vagyok a mikrofonnál. Mai beszélgető társam Tóth Nagy Edina, aki egyben a barátnőm is, ezért a beszélgetés során tegeződni fogunk. Szeretettel köszöntelek.
Köszöntök én is szeretettel mindenkit. Viva Mexikó!
Igen, Edina akkor be is vezette a mai témánkat. Mexikóról fogunk beszélgetni, illetve a mai beszélgetésünk apropóját az adta, hogy mind a kettőnk gyereke járt Mexikóban. Az én lányom az ott is él, immár 2 éve, Edina kislánya pedig cserediákként töltött ott 1 évet. Elsőként azt szeretném tőled megkérdezni, hogy hogyan kezdődött a lányod kalandja? Miért pont Mexikót választottátok?
Hát az emlékeim szerint Csenge 2 évvel ezelőtt Péterné Szilágyi Ibolya invitálására folyt bele ebbe az IFSS cserediák programba. Nagyon szerette volna ezt a nemzetközi feelinget megélni már kisebb korában is. Elég világjáró család vagyunk, és a nyelv volt elsődlegesen az elképzelése a Csengónak, hogy induljon neki ennek a világlátásnak. Aztán, amikor belecsöppent, mint önkéntes mélyebben ebbe az IFSS programba, akkor látta azt, hogy milyen lehetőségei vannak kijutni, elkezdett álmodni, és megvalósult ez az álom. 2014 év végén voltunk egy olyan orientáción, ahol ki lehetett választani az országot. Itt a szülőket is bevonták az utolsó napon, és Csenge már tolt arra az asztal felé, hogy na anya, azt a dél-amerikai részeket nézd, mert azok nagyon izgalmasnak hangoznak, és pont a mexikói fiú előtt volt hely. Tehát nagyjából a Mexikó is kiválasztott bennünket, de nagyon jó választás volt.
Igen, hát ezt abszolút egyetértek ezzel, ugye az én lányom önkéntesként került ki, sok tető felnőttként már, egyetemistaként, viszont engem azért foglalkoztat az, én nem mertem a gyerekemet még 10 évesen ilyen messzire elengedni, illetve nagyon aggódtam miatt, amikor ugye 20 évesen kiment önkénteskedni, mert azért Mexikóról kialakult bennünk egy kép, hogy azon túl, hogy nagyon vonzó ország, mégiscsak nem éppen veszélytelen. Te ezt hogy érted meg anyaként?
Hát igen, elsődlegesen ez volt a szülőtájékoztatón nekem is a fő kérdésem. Mindenkivel, akár Kosztarikából, akár Brazíliából voltak a cseregyerekek, akik beszámoltak nekünk az élményeikről. Mindenki megnyugtatott. Az első mondata mindenkinek az volt, hogy az EFS nem delegálod a gyerkőcöt, ahol veszélyben van. Tehát ez ugyanolyan fontos a programnak is, a rendszernek is, hogy a hitelük megmaradjon. És ugye a probléma, főleg ezek a drogkartelek, ezek az északi USA határon vannak, a Csenge a déli megyében volt, ami aztán a legnagyobb szerencséje volt, mert az a legősibb része Mexikónak. Csodálatos jó helyeken járt, nagyon sok kulturális részt megismerhetett, és a szülőtájékoztatón mondották is volt vala nekünk, hogy itt a nyelv az a 30%-a csak annak az értéknek, amit kapnak a gyerekek. A többi a kultúra, a szokások, a felelősségvállalás, az önállóság, és ezt hozta is magával a Csenge.
Azért egy ilyen nagyon hosszú út nyilván anyagi terheket is ró a családra, és a lelki terhen kívül. Tehát attól, hogy ugye eldöntöttétek, hogy elmehet a gyerek 1 évre, és elszakadtok 1 évre, milyen egyéb anyagi terheket rótt ez rátok, ha szabad erről beszélni, vagy kérdezni?
Igen, hát az anyagi teher az önmagában természetesen volt, de nagyon nagy segítséget kaptunk az EFS-től, mert adnak támogatásokat. 2 millió forintba került ez a túra a Csengének, úgyhogy ebből 1 500 000 az EFS támogatott, ösztöndíjat kapott a Csenge.
Ezt hogy tudtátok megoldani, vagy mi kell ehhez az úthoz, mert ez segítséget jelenthet nyilván egy átlagkeresetű magyar családnak, aki esetleg ilyen döntést hoz, hogy elengedi a gyereket. Tehát, hogy mit kell ahhoz tenni, hogy ösztöndíjhoz jusson egy EFS-es gyerek?
Csenge nagy szeretettel fogadta annak a lehetőségét, hogy önkéntes lehetett, tehát amiben csak lehetett, szerepelt, részt vett, fogadó családokat keres, az itteni gyerekeknek őrangyalai volt, tehát aktív önkéntes volt. Ez mellett, mire a Csenge kijutott, már 3 cseregyerek volt nálunk, egy 2 hetes, egy 3 hónapos és egy fél éves programon lévő gyerkőc. Ők lányok voltak, 3 nemzetből, Indiából, Olaszországból és Hongkongból volt nálunk leányka, és igazán egy ilyen nagy nemzetközi család vagyunk.
Ti is fogadtatok már előtte gyerekeket, lányokat, viszont hoztatok egy olyan döntést, hogy amíg Csenge Mexikóban van 1 évig, addig te is fogadsz, és éppen Mexikóból gyereket, cserediákot erre az időre, és fiút. Innen fogjuk folytatni, addig hallgassanak egy kis zenét.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Palas Rádióban.
Folytatjuk beszélgetésünket Tóth Nagy Edinával, akivel az előző részben arról beszéltünk, hogy hogyan is került ki a lánya EFSS cserediákként Mexikóba, milyen út vezetett idáig, hogyan tudták az anyagiakat megteremteni ehhez, illetve milyen félelmekkel kellett neki, mint anyának megküzdenie, illetve milyen félelmek támadtak bennük. Erről még beszéljünk, tehát hogy hogyan tudtad elengedni. Ugye én is megfogalmaztam az előző blogban azt, hogy tizenéves lányomat nem tudtam még elengedni ilyen hosszú időre. Neked hogyan sikerült?
Mindenféle jó és rossz véleményt is kaptunk a barátoktól, ismerősöktől, közelebbi távolabbiaktól. Egy nagy példaképem van, az te vagy pont, Fülöp Sára, aki, mivel nagy tapasztalatotok volt már ebbe, Pannával is ugye kontaktban voltunk, és megnyugtatott, hogy abszolút élhető ország, problémák minden országban vannak, tehát ha odafigyel az ember és betartja az íratlan szabályokat, akkor problémamentes lesz. A másik, amiből kiindultam, hogy ha a csengének 17 éves kor van meghatározva az életvonalában, akkor itthon is meg fog történni a probléma, a baj, és hívő emberekként úgy gondoltam, hogy mikor mutatná meg az ember a hitét, hanem azokban a nagy lépésekben, nagy döntésekben, amiben tényleg mérvadó egy isteni segítség. És természetesen Péter Nébolya is nagyon-nagyon pozitívan állt ezekhez a dolgokhoz, és csak támogatni tudta ezt az egészet.
Hoztatok ugye egy másik nagyon nagy döntést, hogy a korábban ugye lányokat fogadtatok, viszont most erre az egy évre egy fiút Mexikóból. És amíg ugye Csenge kint volt a fogadócsaládnál, addig te egyedülállóként fogadtál egy fiút. Mesélted nekem, hogy ugye a fiú családja is egy kicsit ugye aggódott, hogy egy egyedülálló anyukához kerül ez a fiú, aki már elmúlt 18 éves, tehát nem annyira pici, vagy itt lett 18, bocsánat, tehát egy 18 éves fiút. Végül is hogy birkóztatok meg ezzel a helyzettel?
Hát a dilemmám az végig kísérte a Csenge kiutazásáig a döntésünket, vagyis hát az én döntésemet, mert ugye én maradtam itthon, hogy egyáltalán fogadjak egy gyereket, mert nekem elég pici az angol nyelvtudás, amire építhettük ezt a kapcsolatot. Végül is azért döntöttem el, hogy fogadok fiút, vagyis hát gyereket, mert amikor az utolsó ilyen orientáción fent voltunk, még ki voltak függesztve a falra eladó gyerekek, ide választható gyerekek, és ott volt egy mexikói fiú. És úgy gondoltam, hogy mivel Mexikó szeretettel fogadta a Csengét, ez a minimum, hogy én szeretettel fogadok egy mexikói gyerkőcöt, és egészen az utolsó percig elég nagy dilemma, de ez a mai napig itt áll köztünk, hogy annyi gyerek jönne, annyi gyerek mozdulna egy nemzetközi programra, és egy picit passzívak az emberek. Nagyon nehéz fogadó családot találnunk, és ha másért nem is, egy egyedülálló nő befogad egy gyereket. Ha itt van, sokkal könnyebb neki családot találni. De közben összebarátkoztunk Sebastiannal, ő is egy nagyon jámbor alkalmazkodó gyerkőc. Programokat szerveztünk, közben ő beilleszkedett, talált magának barátokat, tehát tényleg olyan volt, mintha család lettünk volna. Aztán az édesanyjától kaptam egy köszönőlevelet, amikor Sebastian hazautazott, és ugyanúgy leírta ő is, mint ahogy a Csengének is az volt az álma, hogy egy olyan családba csöppenjen bele, ahol van apuka is, testvér is. Hát szegény Sebastian ezt így, vagyis nem maradt ki belőlem, mert hogy 10 napra kiutaztam Csengéhez Mexikóba, és egy nagyon kedves barátnőm fogadta arra 3 hétre magához Sebastiánt, és ott megtapasztalhatta, volt egy 14 éves húga, egy 10 éves öccse, meg hát apuka, anyuka és egy nagymama is élt velük.
Azért ez egy komoly tapasztalás, és azt is tudom, hogy utána, tehát Sebastián anyukája, tehát nagyon-nagyon hálás is, hogy Sebastián is nagyon jól érezte magát itt, bár fiú lévén ugye ezt, amikor itt volt, nem annyira tudta kimutatni ezeket az érzéseket. Hogy tudtátok kezelni a nyelvi korlátokat, ezt a kulturális különbségeket a mindennapokban, hogy ez hogy működik?
Hát az elején az én pici angolommal küzdködtünk, aztán egyre jobban belemelegedett ő is a magyar nyelv megismerésébe, megtanulásába, és nagyon aranyos, mert a mai napig ír nekem, és csak magyar nyelven, megkönnyíti a dolgomat, és küldi a fényképeket magáról, tájékoztat a napi életéről otthon, hogy zajlik. Tulajdonképpen benne vagyunk ugyanúgy egymás életében.
Ez nagyon jó, és a korábbi fogadott gyerekekkel is megmaradt ez a kapcsolatod? Mert nyilván egy év azért hosszú idő, de ugye mondtad, hogy 2 hét, 1 hónap, tehát hogy azért rövidebb idők voltak.
Hát azokkal a leányzókkal azért volt könnyebb dolgunk, mert Csenge itthon volt. Tehát nekem ővelük nem mélyült el annyira a kapcsolatom, függetlenül mindegyiket nagyon nagy szeretettel várnám vissza, fogadom. Allegra Olaszországból volt is már nálunk, tervezzük is, hogy jönnek családostól hozzánk kirándulni. Indiából kaptuk a felkérést most megint a napokban, hogy most már nagyon hiányzunk, most már menjünk. Hát Hongkong egy picit nehezebb megközelíthetőségű, de GJ is folyamatosan küldi az életében a nagyobb változásokról a képeket. Ő félbehagyta a középiskolát, és szakácsnak tanult, és hát ezekről kaptuk a képeket. És ő is fogadott egy mexikai fiút pont ugyanebben az időintervallumban.
Ez egy nagyon különleges dolog, ez az EFS, egy nagy ilyen szeretett háló, úgyhogy innen fogjuk folytatni. Addig hallgassanak egy kis zenét, és azután hallgassanak bennünket újra.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Folytatjuk beszélgetésünket Tóth Nagy Edinával, akivel arról beszélgettünk, hogy hogyan került ki a kislánya Mexikóba az EFS-szel. Edina azt is elmesélte, hogy a világ több országából fogadott már cserediákot. Tehát számomra ez nagyon érdekes, hogy ugye egyedülálló anyaként is ez megoldható, picurka nyelvtudással is megoldható. Hogyan lehet az EFS-hez közel kerülni szülőként vagy gyerekként? Tehát mit tanácsolsz azoknak, akik esetleg ennek a beszélgetésnek hatására, vagy csak úgy maguktól szeretnének az EFS-ről többet tudni? Hova forduljanak? Kit keressenek?
Azt tapasztalom, hogy az iskolán belül elég nagy hangzása van ezeknek a propagandáknak. Azzal is találkoztam, hogy ahol a szülő nyitott a dologra, ott egy picit a gyerekek félnek, ahol a gyerekek nyitottak, ott a szülő egy picit ugye fél az anyagi vonzat. Ezeknek a programoknak, ezeknek a hosszú intervallumnak vélt, pedig a 11 hónap is 1 perc alatt lehetett. Ibolya, ő nagyon sokat foglalkozik, ő 10 éve van benne ebbe a programban, nagy tapasztalattal rendelkezik, nagyon jó vele dolgozni, mert bármilyen kérdésre megkaptam a választ, ami akár gondot, vagy valami felvetést hozott. Ugyanúgy megkaptunk a budapestiektől minden segítséget, akár csak egy kiutazással, egy külföldi utazást terveztek a gyerekek, és itt voltak némi hiányosságok a program szervezésében, de maximálisan mindenben ott álltak mögöttük, és a gyerekek érdekét nézve engedték, vagy nem engedték őket.
Az előző részben elmondtad, hogy ugye nagyon nehéz fogadó családot találni, tehát hogy vagy a szülő egy kicsit elzárkozik, vagy a gyerek. Mi lehet az oka? Nyelvi vagy anyagi aggódás? Mit tapasztaltok?
Hát igazándiból szerintem az anyagi vonzata ennek, ami a szülők részéről a legnagyobb félelem, meg talán egy picit a kényelem, hogy azt gondolják az emberek, hogy na most akkor kisgatyába nem szaladhatok át a nappalin. Holott jó lehet, hogy ez elég kényes kérdése a dolognak, de nem okoz problémát egy fürdőköpenyt fölvenni. Mert amikor 5-en leülünk az asztalhoz, ahol eddig 4-en ültünk, ugyanúgy szeretettel benne van a családba, és ezek a gyerekek akarnak beilleszkedni. Tehát én úgy gondolom, hogy aki csere gyereknek indul és fölveszi ezt a 11 hónapos, ugyanolyan félelmekkel jönnek, 11 hónapos feladatot, meg akarja oldani, ott akar maradni, be akar illeszkedni, meg akarja ismerni azt, amibe belevág.
És mi van akkor, hogyha valamiért mégsem működik ez? A fogadó család és a gyerek között ez a kapcsolat egyszerűen valamiért nem működik.
Igen, természetesen ez előfordulhat, mert sokszor nem is az érzelem vagy a probléma lép föl a fogadó család és az érkező gyermek között, hanem egyszerűen csak van egy haláleset a családban, egy betegség, egy nagyobb volumenű betegség. Természetesen van családcserére lehetőség. Itt is alapvetően a körzetelnöknek a segítségét lehet kérni, de onnantól kezdve országos szinten megoldják a problémát. Pont Csengével is történt egy ilyen családcsereként Mexikóban, 3 hónap után. Én úgy gondolom, hogy egyszerűen csak elfáradt a család abba, hogy egy idegen bolyong közöttük. Valahol ez szerencséje is volt a Csengének, mert egy olyan családba csöppent bele, ahol megkapta az apát, az anyát, aki szerintem inkább nővére volt, mint az anyukája, kapott egy 3 éves hugit, meg egy 12 éves öcsit, és boldog család volt kint. Tehát az a 11 hónap, amit egy nagyon intenzív búcsú időszakkal zárt, az annyira szép maradt neki, hogy jobban érezte az első időszakban otthonának, mint az itthont. És én ezt abszolút meg is értem, hiszen amikor kint voltam náluk, azt tapasztaltam, hogy olyan értékeket képviselnek, mint mi. Ugyanúgy a család szeretet a fontos, ugyanúgy a gyereknek a jövőjét tartjuk szem előtt, hogy meglegyen az az anyagi biztonság, hogy tapasztaljon, hogy lásson, hogy kiránduljon. Pont az apukától kérdeztem, mikor egy kirándulásra elvitt bennünket, hogy ti látjátok, hogy milyen hegyek között éltek, hogy milyen gyönyörű, fantasztikus a táj, és azt mondta, hogy igen, mert ő úgy nőtt föl. Az ő apukája minden hétvégén nomád táborba vitte a gyereket, az az őt.
Innen folytatjuk a beszélgetést, kérem maradjanak velünk.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Palas Rádióban.
Folytatjuk a beszélgetésünket Tóth Megy Edinával. Tavasszal utazott ki a lányához, és megismerhette azt a családot, ahol Csenge élt. Ott mennyire volt gond a nyelv? Tehát addigra fejlődtél már az angoloddal, hogy itt ugye a mexikói gyerek itt volt nálad? Vagy te tudatosan is készültél, hogy tudj beszélni?
Hát igen, folyamatosan próbálkozom a nyelvtan folyamokkal, úgyhogy igen, egy picit csiszolódott a tudásom. Viszont ez, hogy az angol nyelvet ott kint használni tudjuk, ehhez kellene az ottani embereknek is egy nagyobb mértékű angol tudásnak lenni. Hát ez Mexikóban azért így elég gyér. Csenge anyukája volt, aki perfekt beszélt angolul, apuka az csak spanyolul, és a Csengének ez volt a nagy szerencséje, hogy 4 hónap alatt, vagyis hát akkor már 7 hónapja volt kint, de az az intenzív 4 hónap, amit apuka nyelvtanilag fölépített benne. Válaszolt mindig a ki nem mondott miért kérdésekre is, hogy mit hogyan mond, mit miért mond, mit hogyan használunk, szlengeket tanított neki. Elég jól megtanult addigra a Csenge spanyolul, úgyhogy konkrétan beszélgetni tudtunk az apukával, úgyhogy a Csenge szinkron fordított.
Ez elképesztő. Tehát azért olyan sok idő nem telt el, és mégis. Tehát hogy ez egy, igen, amit mondtál is, hogy az érzelmi hozadékán kívül, tehát egy konkrét eredmény az a nyelv. Ugye te is fejlődtél ugye az angol nyelvben, de még milyen élmények értek? Mert ugye mesélj erről egy picit, hogy milyen volt ez a család, vagy milyen volt ez a mexikói kirándulásod.
Ővelük ugyanazt az élményt éltem meg, mint ami nálunk is jellemző volt, hogy Csengének 3-4 olyan csere barátja lett, akiket ugyanolyan szívesen fogadtak be a Csenge szülei, mint ahogy itt is Sebastiánnak a barátait szívesen láttam. Nagyon sok helyre mentünk úgy kirándulni, amit Csenge végül is egy készprogrammal várt. A tavaszi szünetbe tudtam hozzá menni, úgyhogy minden percet együtt tölthettünk. Beláttam az iskolájába is, láttam, hogy egy privát iskola Mexikóban milyen rendszerrel működik. De ez, hogy a gyerekekkel mindenki igazán csak a jóat, csak a holiday feelinget élte meg. Biztos, hogy az egy hét az csak egy ilyen felszínes habatortán volt, amit én láttam, de azt gondolom, hogy a stabilitás, az érzelmileg biztonság az megvolt minden gyereknél. Több gyereknél is láttam azt, hogy volt családcsere, mert egy válás volt egy olasz lánynál a háttérbe, de valahol akkor is kitartottak, és együtt élték meg. És azt gondolom, hogy minden élményt nem tud az ember egy életen át megélni, de itt kaptak olyan pluszt a gyerekek, amiből tanultak, amiből tudják majd a saját érzelmi válságaikat esetleg majd kezelni, hogyha oda kerülnek a sor.
Tehát azért 17 évesen... Tehát nagyon önállóvá kell válni, tehát nagyon felelős döntéseket kell hozni, már az is egy döntés a gyerek részéről, hogy vállalja azt, hogy egy évre kimegy egy teljesen idegen környezetbe, nyelvi környezetbe is. Én nekem ez egy nagyon nagy bátorság, tehát, és valóban kellett hozzá az a hit is, hogy nem fogja érni baj, meg talán az a hit is, ami bennünk van, hogy úgy tudtuk ezeket a gyerekeket elindítani az életben, hogyha felelős döntést kell hozni, akkor sikerül majd. Úgyhogy én azt gondolom, hogy Csengének biztosan sikerült. És mesélj még arról, hogy amikor ott voltatok, hogy milyenek voltak az étkezések, vagy hogy működik egy család Mexikóban? Már az egy család, amit most így láttál.
A Csengének egy kicsit magasabb társadalmi rétegű család volt a fogadó családja. 2 segítség volt napi szinten. A 3 éves kislányhoz volt egy babysitter. Ő főzött is, a másik hölgy a takarításban segített. 2 autóval jártak, de nagyon vicces volt, mert apu egy vezetőbeosztású férfi ember lévén úgy nézett ki, mint egy csepeli gyári munkás az 50-es években. Nagyon egyszerű emberek voltak egyébként, de a szeretet volt ott is a mérvadó. Csak itt az egyik hölgy főzött, reggelizni nem nagyon reggeliztek, ott is a kávéval indult a nap. Jellemzően én úgy gondolom, hogy nagyon hasonló az ételük, mint a miénk, ilyen pörköltes, ragus ételeket készítettek, halat, párolt zöldséggel, grill zöldséggel. Levest azt szinte egyáltalán nem ettek. Az első nap, amikor kiértem, akkor a Csengével főztünk magyarost. Na hát mi a magyarost? Nézzünk egy kis gyümölcslevest, meg egy kis bakonyi sertésbordát. Hát a gyümölcslevest a anyu és apu illemből megette, a fiú ez ugye az első falat után mondta, hogy ő lehet, nem is éhes annyira. Ezzel bevezette, hogy a bakonyit is, ha félreteszi, akkor ne legyen probléma. De a második félét azt szerették, ők is használják az őrölt paprikát, csípőset azt minden mennyiségben. Természetesen ott is van olyan ember, aki nem szereti a csilit, de nagyon sok ételhez adják, és mindenki eldönti, hogy használja, vagy fogyassza-e, vagy sem. A lime és a csili azért az sok mindennek az alapja, rengeteg ilyen kiegészítőt hozott a Csenge a hűtőmágnesek mellé ajándékba, hogy az almára rászórják egy ilyen bevonatot képezve ezt a lime-os csilisport, és ilyen nagyon vicces íze van. Testalkatra hasonlóak, mint mi is, tehát szeretnek enni ott is az emberek természetesen. Csenge nagyvárosban volt, ez egy egymilliós város, ahol ő élt. Inkább úgy mondanám, hogy egy lapos város, mindenütt egy ilyen lapos, tetős, egyszintes, kétszintes épületeket láttam. Természetesen a periférián ott is a szegénység látható, de bőven megfér az úszómedence a bádokházzal szomszédságban.
Beszélgető társam Maltót Nagy Edinával az elmúlt percekben arról beszélgettünk, hogy milyen érzés az, amikor a lányaink, a gyerekeink több ezer kilométerre élnek, tanulnak, dolgoznak tőlünk, mivel mind a kettőnk lánya Mexikót választotta, és abban az országban önkénteskedett, illetve tanult. Eléggé bőbeszédű hölgyek révén ez a beszélgetés olyan hosszúra nyúlt, hogy ennek az adásnak a keretein belül nem is tudtuk befejezni, ezért a jövő héten folytatjuk ezt a beszélgetést. Amennyiben érdekesnek találták, akkor kérem figyeljék a rádió műsorát, és hallgassanak bennünket a jövő héten is. Köszönöm szépen!